evangelizációnk második része a világról szól. Az alapígét, a jó hírt Károly Gáspár 1985-ben megjelent, átdolgozott Biblia fordításából olvasom fel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondottuk, hogy az evangélium, vagyis a jó hír, sajnálatosan megkopott közhelynek, unalmas témának számít, még a kereszténység széles körein belül is, hát még a világban. De csak addig, amíg kissé tágabbra nem nyitjuk szemünket és szívünket, akkor megfordul a dolog, az előtte semmit mondó bibliai üzenet rendkívüli üzenetté, valóságos szenzációvá változik számunkra. És még inkább így történik ez, ha a jó hír következő szavára vetjük tekintetünket, a világot. Nem a természeti világot, hanem az ember világot kell értenünk e szó alatt. Ha csak egy kicsit is ismerjük a világot, óhatatlanul azt kell kérdeznünk, lehetséges ez? Mert hát milyen is ez a mi világunk? Amíg a természet világa még ebben a szennyezett állapotban is, amire manapság eljutott, ámulattal és csodálattal tölt el, addig embervilágunk félelmet és visszatetszést kelt bennünk. Általánosan bűnösnek, rossznak látjuk a világot, ebbe megegyezünk a Bibliával. Pál apostol azonban élesebb kifejezést is használ. A Galatákhoz írott levélben gonosznak nevezi a világot. Ezt az igeverset úrvacsora liturgiánk alkalmával szokás volt felolvasni. Elmondom, hogy én ezt mindig kissé remegve olvastam fel, mert úgy éreztem, hogy túl keményen és ítéletesen hangzik. Bizonyos belső védekezés volt ez azzal a váddal szembe, hogy a mi kálvini teológiánk túl sötéten látja a világot. Martin Buber, zsidó vallás filozófus, idézi a haszid Ezik rabit, akinek szokása volt ezt mondani. Nézd meg magadnak ezt a durva világot. Amint készek vagyunk arra, hogy illúziók nélkül szembenézünk a világgal, mert erről van egy szó, azonnal rádöbbenünk arra, hogy Pál egyáltalában nem túlzott. Emberi életünk egyik legsúlyosabb megpróbáltatásai közé tartoznak azok a csalódások, amelyeket éppen azért vagyunk kénytelenek elszenvedni, mert naivitásunkban, rózsaszínű szemüvegen keresztül néztünk az emberekre és a dolgokra. Még a múlt század 70-es éveiben világsikert alatott egy olasz film, amelynek ez volt a címe Mondo Canis, magyarul Kutyavilág. Nálunk nem vetítették, én csak olvashattam róla, de ez is elég volt arra, hogy felkeltse szörnyűködésemet a világ iránt, ami a film tulajdonképpen egy célja is volt. Többek között bemutatott egy éhező afrikai falut angolkóros gyerekekkel, s ellentétül egy amerikai kozmetikai szalont, ahol kutyákat pedikűröztek és ondoláltak. S voltak persze még ennél is felháborítóbb képei a filmnek az akkori világról. De hol vannak már azok a képek a mostaniakhoz képest? Mondjuk a New York-i két toronyház lerombolásához képest, amelyet karosszékben ülve a televízióban végignézhettünk. Amikor ezeket a sorokat írom, éppen most fejeződik be a csecsenek terrortámadása az oszétiai iskola ellen. Megrázó sorokat írt erről Leszkoszki Albin tanár a Bogárd és Vidéke című újságunkban. Idézőjelben, ezekben a napokban napvilágot látott az egyik legszörnyűbb szólelemény. Dögletes levegőt áraszt, megmutatja, hogy az ember milyen mélyre süllyedhet. Abszolút nulla fok a humánum skáláján. Ez a szó a TUSZ dráma. Kisgyerekek zsivajognak, kergetőznek, nevetnek, énekelnek, és egy felnőtt legéppuskázza őket. Ez például a TUSZ dráma. Mi jön, mi jöhet még? Szektásnak nevezhető-e az, aki ma azt mondja, hogy az utolsó időkben élünk? És a Jelenések könyvének jeleneteit nem kell-e komolyabban vennünk, és nem pusztán agyrémnek tekintenünk. De nem szükséges, hogy előre siessünk a jövőbe. Elég a mai tényekre tekintenünk, hogy megállapítsuk, tényleg súlyos krízisbe került a világ. Az egykori nemes eszme, a liberalizmus, a szabadság eszméje fonákjára fordulva a szabadosság és gátlástalanság elvévé lett. Manapság a liberalizmus szót sokan már csak ebben a negatív értelemben használják. A mamon, a pénzistene olyan kegyetlen rabszolgaságba döntötte a társadalmakat és egyéneket egyaránt, mint soha. Nemzeti és vallási háborúk népirtási szintre süllyedtek. A család, a házasság, a szexipar mocsarába fulladt. Nagy tudósok és gondolkodók közül sokan jó előre felhívták a figyelmet a hanyatlás veszélyére, de süket fülekre találtak. A 20. század Hitlerrel és Stalinnal, a két világháborúval a történelem legvéresebb századaként ért véget. Ennek ellenére semmiféle katasztrófa veszélyre való fölhívásnak ma sincs visszhangja. Megrészegedve önmaga idézőjelbe felvilágosultságával és nagykorúságával, a világ tovább rohan a teljes pusztulás felé. Azt kell mondanunk, hogy a világunk öngyilkos világ, ahol minden szabad, és ahol minden lehetséges, ott tényleg megtörténhet, hogy egy terrorista csoport atombombával hajtja végre ezt az öngyilkosságot. Éppen az utóbbi időben többet hallunk a mini atombombáról. Hogy ennek a magyarázata miben rejlik, arra Albert Einsteint, a nagy fizikust idézem. Jelenünk alapproblémája nem is az atombomba, hanem az emberi szív. Így ma, ezekben az időkben egy határozott, kikerülhetetlen vagy-vagy előtt állunk. Vagy morális átalakulás, vagy végérvényes megsemmisülés következik. Vagy megújul az érzület, vagy pedig elpusztul az élet. Az igazi probléma az emberek szívében és gondolatában rejlik. Nem fizikai, hanem etikai probléma ez. A tudomány gyorsabban fejlődött, mint a lelkiismeret. Igaza van Einsteinnek, de nekünk még mélyebbre kell tekintenünk. Amikor borzadva látjuk, hogy mire képes az ember embertársa ellen, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mire képes Isten ellen. Annak a felvilágosodásnak a jegyében, amelyre az imént utaltam, az ember, profánul szólva, teljesen megszakította a kapcsolatait Istennel. Mert azért, ha ez a kapcsolat soha nem volt valami szoros, de azért valamilyen formában mindig létezett. Az embernek attól volt lelkiismerete, hogy Isten tudata és félelme lakozott benne. A modern ember azonban kitaszította Istent a szívéből. Először a kritika, a gyűlölet, majd a gúny hangján kezdett beszélni róla. Ez a művészet minden ágába is megjelent. Minden isteni dologból és magából Istenből is karikatúra lett. De nem ez a legrosszabb, hanem az, amikor az ember levegőnek nézi az Istent. Már nem is beszél róla, egyszerűen keresztül néz rajta, mintha nem is létezne, miközben abban a csodálatos világban él, amelyet Isten teremtett. Dicsőíti a kozmosz mechanikus törvényeit, de nem akarja meglátni mögötte az isteni fantáziát, amely ezeket alkotta. Vagy ha mégis megengedi, hogy létezik ilyesmi, úgy gondolja, Isten már a múlté, Isten halott. Sajnos ez a nézet még bizonyos keresztény körökben is elterjedt. Sőt, létezik egy olyan teológiai irányzat is, amelyet a halott Isten teológiának neveznek. A Biblia világos tanúsága szerint és tapasztalataink egyértelmű tanúsága szerint is, ez az oka annak, hogy a világ önpusztító világá lett. Ez és semmi más. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten nélkül az ember nem tud mit kezdeni magával. És mégis mindenek ellenére Isten szereti ezt a nélküle boldogulni nem tudó, de őt mégis kirekesztő világot. Megismétlem, a jó hírt éppen azt teszi még rendkívülibb üzenetté, hogy Isten nem egy eszményi, hanem egy valóságos, azaz egy gonosz világot szeret. De hogyan lehetséges ez? Hiszen Isten szent és bűngyűlölő Isten. Ez igazán a titkok titka. Pál apostol az Efézusi levélben azért imádkozik, hogy a gyülekezet képes legyen felfogni, hogy micsoda szélesség és hosszúság, magasság és mélység van az Isten szeretetébe. Ezek a dimenziók magukba foglalják a hűséget is. Akármilyen gonosszá vált is ez a világ, mégiscsak Isten világa ez, az ő műve és tulajdona. Ennek a hűségnek emberi változatával megrázó módon még egészen kezdő lelkész koromba találkoztam. Egy asszony arra kért, hogy segítsek neki amnestiát kieszközölni fia számára, akit gyilkosságért halálra ítéltek. Elismerte, hogy a fia bűnös, de hozzátette, kérem, mégiscsak az én fiamról van szó. Úgy éreztem akkor, és ma is úgy érzem, hogy ennek a szerencsétlen anyának a hűsége Isten szeretetének a vízfénye volt. Hiszen megvan írva, idézőjelbe, de Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. De megfeledkezhetik-e a csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Ézsaiás 49:14-15. Minden esetre azt határozottan le kell szögeznünk, hogy az a szeretet, amelyről a jó hír szól, az a bűnös világnak, a bűnös embernek szól. Ennek megfelelően az volna természetes, hogy mindenki, aki csak hallja, örömre gyulladjon és ujjongjon, vagyis, hogy a jó hír örömhíré változzon a szívébe. De hát, jól tudjuk, távolról sincs így. S ha feltesszük a kérdést, hogy miért nincs így, akkor nem azt a választ kapjuk, hogy azért, mert a világ olyan, amilyen, hanem azt, hogy azért, mert a világ nem vállalja, hogy olyan, amilyen. Nem szójáték akar ez lenni, hanem azt próbálom kifejezni vele, hogy fura módon a legtöbb ember úgy érzi, hogy ő nem tartozik ehhez a gonosz világhoz. Ellenkezőleg, ő mindig helytelenített minden rosszat, és mindig küzdött minden bűn ellen, mert ő jó ember. Ez a mi világunk legnagyobb rejtélye. Hogyan történhet annyi szörnyűség, amikor annyi jó ember van, hogy szinte nincs is másmilyen ember, hanem csak jó ember? Kik követik el a kicsi és nagy bűnöket, a nyilvános és titkos vétkeket? Hol vannak a bűnösök? Hol van annak a temérdek bűnnek a gazdája, amivel szembe találkozhatunk ebben a világban? Nézem a tévébe, amit egy háborús bűnökkel vádolt volt szomszédos államfő, olyan büszkén tekint, néz bíráira, mintha nemzetének legnagyobb hőse lenne. És eszembe jut, hogy amikor Csia Lajos börtönlelkész segítségével teológus koromban lelkigondozói tanulmányokat végeztem a gyűjtőfogházban, a legnagyobb csodálatomra csupa ártatlan emberrel találkoztam. Amikor ezt előhoztam az öreg Lajos bácsinak, csak mosolygott, mert ő már rég tudta, hogy a börtönökben lévő emberek még jobb embereknek tartják magukat a kint lévőknél. Most azonban ne foglalkozzunk sem a börtönökben, sem a szabadlábon élő jó emberekkel, hanem azokkal, akik itt vannak az egyházban, a gyülekezetekben, akik közénk tartoznak, egy szóval azokkal, akik mi magunk vagyunk. Nem úgy van-e köztünk is, mint Jézus példázatában? Két ember imádkozik a templomba, és az egyik így imádkozik: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Kereszténységünk legsősebb bajának tekinthetjük azt, hogy tele van tökéletes emberekkel ez a világ, akiknek nem magukkal van problémájuk, hanem mindig a másik emberrel, legfőképpen pedig Istennel. Enyhén szólva, tele vagyunk olyan emberekkel, akik nincsenek megelégedve Istennel, szerintük Isten nem jól intézi a világ dolgait. Hiába állunk mi az ő oldalán, ő nem áll a mi oldalunkon. Ahelyett, hogy a gonosz világra sújtana le, folytonosan minket zaklat azzal, hogy tartsunk bűnbánatot és térjünk meg. Ez a torz lelkület azért alakulhat ki az emberi szívben, mert nem ismerjük igazán magunkat. Az önismeret hiánya emberi nyomorúságunk egyik legsúlyosabb vonása. Mélységesen igaza van Calvinnak, amikor nagy művét, az institúciót így kezdi: egész bölcsességünk már tudnélik, amelyet igazi, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből. Ahhoz azonban, hogy ez a bölcsesség megszülessen szívünkbe, a legnagyobb mértékben a Szentlélek segítségére van szükségünk. Csak a Szentlélek világosságában találhat szíven bennünket az ige, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel, azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok fölött, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, írja Pál apostol a római levélben. Sokszor igen hosszú és kínos folyamat a Szentléleknek ez a valódi lényünket átvilágító és megvilágosító munkája, amely által leszállít bennünket magaslatainkról, és egyszerű, bűnös emberekké tesz bennünket. Olyanná, mint a többi ember. Olyanná, még kimondani is rettenetes, mint a gonosz világ. De megéri, hogy ezért imádkozzunk, és erre igyekezzünk. Mert csak itt, az önismeret völgyébe, ahol vállaljuk az azonosságot a bűnös világgal, csak itt nyílik meg szívünk a jó hírre. S ha befogadjuk a jó hírt, őt magát, a jó hír hírnökét fogadjuk be, akiben valóságá válik számunkra Isten végtelen szeretete. Mert Jézus maga a jó hír. Ezt Adolf Harnack, az egyház történelem nagy tudósa így mondta, a kereszténység egyenlő Jézussal, az élő Jézussal természetesen. János első levele ezt egyszerűen így mondja, aki a fiú, azé az élet. Vele mindent megnyerünk, nélküle mindent elveszítünk. S talán értjük már, ahhoz, hogy vele mindent megnyerjünk, nem jó embernek kell lenni, hanem bűnös embernek, olyan embernek, akinek megváltásra van szüksége. A kételkedés azonban mindenhova elkísér bennünket, még az alázat és a bűnbánat völgyébe is. Mert nem csak oda torzulhat önismeretünk, hogy én jó ember vagyok, akinek nincs szüksége megváltásra, hanem az ellenkező végletbe is. Én már olyan bűnös vagyok, aki már nem méltó a kegyelemre. Evangelizációs szolgálataim során nem egyszer hallottam eféle kijelentéseket. Egyik alkalommal, sok beszédés után azt ajánlottam valakinek, hogy mondja el a jó hírt úgy, hogy a világ helyébe tegye saját nevét, és hogy világos legyen a dolog, előmondtam neki az ígét. Úgy szerette Isten Szabó Imrét, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Szabadjon ezt az ajánlatot neked is megtennem.